Ami pünkösdi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, és ünnepi istentiszteletünket szép pünkösdi dicséretünkkel kezdjük el. A 370. dicséretünket keressük, és annak mind a három versét énekeljük. 370. dicséretünk, jövel Szentlélek Úr Isten, töltsd be szíveinket éppen. Isten ígére figyeljünk közösen, ahogy az megvan írva ma számunkra az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. A második fejezetből olvasom az első 8 verset, ezekben a versekben eképpen van megírva számunkra Isten igéje. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszoltak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek nem valamennyien Galileából valóké, akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igét, ami számunkra, jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hódolatunkkal és csodálatunkkal állunk meg te előtted. Olyan gazdag a te szereteted, a te gondoskodásod, amelyel körülveszed az életünket, amelyel hordozol bennünket. Emberi értelemmel fel sem tudjuk fogni mindazt, amit teszel, cselekszel, ajándékozol. És mint megajándékozottak, adunk ma neked hálát azért, hogy életünket szent lelked által folyamatosan fenntartod, igazgatod, táplálod a te igéddel, megeleveníted számunkra azt, hogy az élő és ható maradjon minden időben. Tudjuk, hogy ennek az egész világnak a működése, fennállása egyedül a te irgalmasságodnak, hatalmadnak és szeretetednek köszönhető. És ez közlőd velünk naponként, amikor megtartasz, amikor felemelsz, amikor új napot hozol el számunkra. A szél zúg, nem tudjuk, hogy honnan jön és hová hajt tovább. Így van mindenki, aki lélektől született. Nem ismerjük az utunkat, nem tudjuk, hogy miért gondoltál el bennünket, és nem tudjuk, hogy merre akarsz még elvezetni. De hisszük, hogy mindez ott van a te kezedben, és a te gondolatod és akaratod nélkül semmi nem történhet meg. Ma is szeretnénk eléd állni, oda tenni azt az életet, amely sokszor olyan romosan hirdeti a te dicsőségedet, amely nem mindig méltó ahhoz, hogy a te szent lelked temploma legyen, de újíts meg bennünket, kívül és belül egyaránt. Hadd tegyük eléd nyomorúságainkat, és hadd kapjunk tőled erre irgalmat, vigasztalást, bátorítást és gyógyulást. Kérünk, légy itt közöttünk most is a te szent lelked által, így tedd teljessé az ünnepünket a veled való találkozásban. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására együtt készüljünk a 277-es számú dicséretünk első versével. Bocsánat, a 377-es számú dicséret első verse, Szentlélek védj körül bennünket. Mai ünnepi alapigénket olvasom Mózes első könyvéből, Mózes első könyvének az első fejezetéből az első két verset. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt. A mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Foglaljuk el a helyünket. Kedves ünneplő gyülekezet, olyan pünkösdi ünnep, amelyben az első pünkös csodálatos története ne hangoznék el, talán nem lehetséges és nem lehet. A világnak a forgatagában megjelenő Szentlélek és annak a kiáradása, a döbbenetes hatása és ereje, ami megrázta egyszer és egy alkalommal abban a pillanatban azt a földrészt, ahol Jézus maga is a maga földi valóságában járt, tanított, és ahol ott volt a tanítványok mellett, akiknek az életében ott volt ennek a fontos személynek a nagy hiánya, az az űr, amit valamivel be kellett tölteni. Azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagyon jól ismert, nagyon szívesen elgondoljuk ennek a történetnek azt a hatását, amit úgy érezzük, vagy úgy érzünk sokszor, hogy ugye az életünkben is olyan jó lenne, ha megvalósulna. Talán sokan így is gondolják, hogy a Szentléleknek egy különös időszaka volt ez. Egy kicsit úgy el szoktunk mélázni azon is, hogy talán ez már múlt, vagy valóban mégiscsak jelen. Mi annak az üzenete, hogy ez a pünkösdi lélek még most is jelen van a világban? Mit tesz, mit mond, hogyan tartja fenn? Azt hiszem, hogy ki kell nyissuk a szemünket egy kicsit jobban, hogy mindezt érzékelni tudjuk, hogy mindezt látni tudjuk. A Szentlélekről a Biblia nem sokat ír le. Nem mondja el, hogy ki ő a maga valóságában, mert tudjuk jól, hogy az emberi értelem és az emberi szív az képtelen felfogni. Az Isten csodálatos hármasságában lévő egyik személy, amely mégis a munkája által olyan közel kerül az emberhez, hiszen benne élünk, benne vagyunk, és ő által mozgunk és élünk, olyan nehéz megfogalmazni, hogy ki ő. Inkább a Biblia a hatásáról, valamit jellemző módon a megjelenéséről, a munkájáról szeretne elénk adni. Az erő lelke, a bátorság lelke, a tisztánlátásnak a lelke, a világosságnak a lelke, az a lélek, amely egyedül képes a világban hitet ébreszteni, az a lélek, amely bűnbánatra vezeti el az embert, és utána fel tudja oldozni a bűnei alól. Valami ilyesmikkel találkozunk ott az apostoli időkben, hogy a lélek ereje mindezt adta az embernek. Ha ezeket így sorba rakjuk egymás után, akkor olyan elcsodálkozva azt mondja az ember, hogy hát ez az egész sor, ez nem másról szól, mint magáról az életről. Az Isten lelke az az élet lelke. És ezért olyan szépen párhuzamosan illeszkedik a nem olyan régen olvasott igéhez, a Mózes első könyvéből, a Biblia első lapjáról, az első két versből, ahol az Isten teremtettségét mutatja be a Szentíró, és megmutatja annak a valóságát, hogy mi az, amikor a lélek még nem találkozik ezzel a teremtett valósággal. Hogy a kettőnek valahol muszáj találkoznia, mert addig nincs élet, és az emberben sincs addig élet. Meg vagyunk alkotva, meg vagyunk teremtve, fel vagyunk ruházva, de addig, amíg az Isten lelke valahol lakozást nem vesz az emberben, addig életről még nem beszélhetünk. Tudom, hogy olyan egyszerű, olyan régi módi, amikor a Biblia megfogalmazza, hogy az Isten megalkotja az embert a földnek a porából, és hogy az orrán keresztül belelehel, olyan meseszerű az egész. De ez egy olyan hitvallásos megfogalmazás az, hogy test dolgai, emberi élet, küzdelmekkel, mindennel, de lélek nélkül. Hát mi az? Az nem élet. És ez a szép párhuzam vezessen most bennünket egy kicsit mélyebbre a pünkösdi léleknek a nagyságába, a gondolataiba, a vezetésébe. Mit akar az Isten üzenni ezen a nagyon szép hitvallásos megfogalmazáson? A föld még kietlen és puszta volt. A mélység fölött sötétség volt, de az Isten lelke lebegett a vizek fölött. A föld még kietlen és puszta volt. Na és mi közöm hozzá? Mi közöm azokhoz az időkhöz, amik már a régmúlt időkről beszélnek. Arról, ami valamikor volt a kezdet kezdetén, de én már az életben élek. Abban az életben, amit emberi életek sora jellemez már, ahol már kialakult a földi életnek mindenféle körülménye, lehetősége, ahol az Isten már sokakat vezetett és jártatott. Amikor azt olvassuk a Bibliából, hogy a föld még hihetlen és puszta volt, nem egy tájleírást olvasunk. Nem arra akar utalni a Szentíró a maga képzelő erején keresztül, hogy hogyan kellene megfogalmazni azt a semmit, ami még életképtelen volt az ember számára. Hanem valóban ebben egy hitvallásos megfogalmazása van annak az emberi életérzésnek, ami az Isten nélküliség, vagy az Isten lelke nélküliségnek az életképtelenség állapota. A 20. és a 21. században egy tanulmányból így olvastam, két új világvallás erősödött föl. A 20. századra jellemző az újkori bálványimádás. A 20. század arról szólt, hogy a hatalom, a testiség, a pénz, az eszme, az emberi erő újra bálvány lett. Mi mindent meg tudunk oldani, mindent meg tudunk csinálni. Van rá képességünk. Aztán ez a 20. századdal úgy lecsengett, noha lehet, hogy a kereteit megpróbáljuk fenntartani, és ezt mutogatjuk, hogy mi azért vagyunk valakik, a 21. századra váltás történt, és valami régi, de újból felébredő nagy vallás született meg. Ezt idegen szóval így nevezzük, hogy a nihilizmus. A semminek a vallása. Nincs mibe hinni. Nincs semmi. Nincs semmi, amiben az ember megkapaszkodhatna. Nincs semmi, ami megmarad. Nincs semmi olyan, ami úgy venne engem körül, hogy azt ne lehetne elvenni tőlem. És mi most már ebben élünk, ebben a rettegésben és ebben a félelemben. A nagy semmi vallása, az, ami a legtöbb embert foglalkoztat. Az, hogy lenullázódik az életem. Az, hogy az, amin van, az ma van, de holnap már nem biztos, hogy az enyém. Végig tekintünk a saját személyes életünkön, látjuk az egészségünket, a múlandóságunkat, látjuk a szeretteinket, látjuk azokat a külső körülményeket, amik egykor számítottak, most már kevésbé számítanak, és ezek között csapong valahol az életünk. Egyfajta vergődés ez, mert a föld kietlen és puszta. Berendeztük mi nagyon sok mindennel. Sok olyan tárgyat, sok olyan érzést gondoltunk bele, amiről azt gondoltuk, hogy ez adja az életnek azt a terét, azt az örömét és azt a boldogságát, ahol megtaláljuk a helyünket. A tanítványok, amikor pünköstkor kinéznek az ablakon, abból a házból, ahol együtt vannak, akkor azt mondják, hogy hát ez a munkaterület. Ez, ahol az emberek itt rohangásznak jobbra-balra, teszik a dolgukat, mint akik nagyon fontoskodnak abban, hogy az életüket élik, és közben kiderül róluk, hogy ez pusztaság, méghozzá kietlen puszta, amiben nincs még semmi. Semmi olyan, ami meg tudná tartani. Nem csoda az elcsüggedésük, nem csoda az elkeseredésük. Kinéznek és azt kérdezik maguktól, hogy és ezt hogy lehet megtörni? És ezt hogy lehet megváltoztatni? És ott ülnek, és számot vetnek a maguk valóságával, ott szorongatja őket egy megbízatás, amit Krisztus mondott, menjetek el és hirdessétek azt, hogy az én országom ebben a világban épül, áll fel, és annak van valósága, van ereje, van térhódítása, de nem nagyon viszi rá őket a lélek, hogy kimenjenek és erről beszéljenek. Mert mivel törnék meg ezt a nagy semmit? A szép emlékekkel. Majd kimegyünk és elmeséljük, hogy milyen jó volt az, amikor Jézussal együtt voltunk a hajón, és aztán elállt a vihar, és olyan nagy békesség volt. Majd kimegyek és elmondom, hogy milyen jó érzés volt az, amikor ott 5000 ember jól lakott, és én is ott ültem Jézus lábainál, és hallgattam, olyan szépeket mondott. Ez meg fogja törni a világot? Ezt a semmit, ezt az űrt, ezt ki tudja majd tölteni valamivel? Vagy majd a tanult bölcsességeinket fogjuk elmondani? Mondunk nektek példázatot. Tudjátok, kiment a magvető, és elvetette a magot, és lett belőle valami. És majd szembenevetnek minket, és azt mondják, hogy hát elég óvodás, egész kiskorú, ez az egész elképzelésed a világról, meg abból a növekedésről, hát ez nem így működik. Hol lesz a személyes bizonyságtétel? Hol lesz a szóból valami ige? És hol lesz valami szentlelkes tűz, ami szeretettel, igazsággal és hittel ezt az űrt elkezdi kitölteni? Abban a pillanatban lesz, amikor az Isten lelke leszáll, szétoszlik, és a tanítványok érzik azt, hogy az Isten lelke bátorrá teszi őket erre. Hogy eltölti őket, hogy valamit kapnak, amiből meríteni tudnak, és amit el tudnak mondani. Mert a föld még kietlen és puszta. Nagyon egyszerű azonosítani a saját életünket, életérzéseinket, ezzel a fennálló kezdeti állapottal. Üres, kietlen és puszta. És aztán folytatódik még, és még bírjuk egy kicsit tovább, ennek a nehéz, lelket terhelő leírásnak a folytatása, mert a mélység fölött még csak sötétség volt. A mélység fölött még csak nem is reménység volt, nem világosság, hanem sötétség. Örvénylő vizek voltak, és a fölötte uralkodó teljes sötétség. Megint csak azt mondom, hogy ez nem egyszerű leírása az akkor átélhető valóságnak, vagy egyszerű tájleírás, mint az előző képben, hanem ugyanúgy emberi életérzéseknek a megfogalmazása. A teljes káosz, a kaotikus életnek az a megnyomorító valósága, ahol az a rendezetlenség mindent elborít, amiben még az Isten nem nyúlt bele. A mélység fölött sötétség volt. Nagy sötétség. És a Szentíró, amikor ezt leírta, nem a nap hiányára gondolt, hanem az emberi életnek a sötétségére. Arra a sötétségre, ami most is a legsötétebb, feketébb minden éjszakánál, ami emberi lélekben lehet. Vagy emberi agyban lehet, gondolatban lehet. Ebben a sötétségben él az ember, és mit csinál? Gyűjt, halmoz, érzékel, dolgokat befogad, de számtalan információ árad felé, megtanul, próbál szeretni, ugyanakkor gyűlöl, fél, de nagyon vakmerő is tud lenni, és ez mind-mind ott van az életünkben, keveredik és kavarodik össze mindennel, és nincs senki, aki ebben rendet rakjon. És örvénylik, mint az elveszítő mély vizek, és olyan nagy a sötétség felette, mert senki nem tud ezekbe a gondolatokba rendet rakni. Megint csak a pünkösdi terepre szeretnék utalni, amit a tanítványok láthattak. Amikor ők kimentek és szólni kezdtek, nagy zavar lett. Éppen attól lett nagy zavar, hogy az a zavar, amely eddig körülvette őket, megszűnt létezni. És ezért nem értették az egészet. Mi az, hogy egyszer végre értünk dolgokat? Mi az, hogy végre egyszer a helyére került valami? Olyan csodálatos felismerés néha az életünkben az, amikor valami nagy nehezen, hosszú váradalmak után ugye a helyére kerül. És az ember úgy még elcsodálkozik ezen, hogy hát ilyen is van. Van egy olyan pillanat, amikor békességem van. Van egy olyan pillanat, amikor valaki úgy szeret engem, hogy nem kell félnem közben tőle. Van egy olyan pillanat, amikor az életben úgy alakulnak a dolgok, hogy mindent az Isten kezére mertem bízni, és egyfajta nyugalom van bennem. A pünkösdi terep, amire kilépnek a tanítványok, ez a kaotikus élet, amiben valakinek rendet kell tennie. És a lélek nem kezdi elteremni az önmaga gyümölcseit. Azt gondoljuk, hogy ez valamilyen csoda dolog, ami úgy beleköltözik az emberbe, és aztán úgy puff, hirtelenségben minden úgy elkezd kinőni az életünkből. Mindazok a tulajdonságok, amelyek eddig úgy elmaradoztak belőlünk. A tanítványok elkezdenek egyszerűen Jézusról beszélni. A tanítványok egyszerűen elkezdenek arról beszélni, hogy az Isten ide küldött valakit ebben a világba, azért, hogy a világot megtartsa, hogy megkeresse benne az elveszetteket. És ez a valaki elkezdett rendet rakni. És ennek a rendrakásnak a folyománya, vagy a folytatás az, hogy a lélek próbál munkálkodni, hogy amit mi lerombolunk, azt megpróbálja visszaépíteni. És milyen nagy háladással kell legyünk, hogy annyi mindent elrontottunk már az életünkben, és az Isten mégiscsak hogy összekovácsolt belőle egy olyan életet, amire azt lehet mondani, hogy az Isten gyermeke maradtam, vagy az Isten gyermeke vagyok. A lélek életre rendezi az életet. És erre nagyon nagy szüksége van mindannyiunknak. És mikor ezt a képet ilyen nagyon nehéz szívvel olvassuk, és olyan leterhelő az, amit olvasunk, hogy a Föld ilyen kietlen és puszta, és benne maga az élet is ilyen, hogy a mélység fölött sötétség volt, akkor ott jön az evangélium utána, de Isten lelke lebegett a vizek felett. A lélek jelenlétéről a legnagyobb bizonyság az, hogy de ott van. Hogy az Isten nem hagyta magára a világot, és nem hagyta magára benne az embert, és az én életemet sem. Ott van. Valahol meg kell találni, valahol rá kell lenni, valahol látni kell. És olyan játszik könnyedséggel fogalmaz a Szentíró. Szinte olyan játékos ez a kifejezés. És ott lebeg. Van benne valami könnyedség. Az előbbi dolgok mind arról szóltak, hogy azok nagyon súlyosak, nagyon földhöz vágják az embert, nagyon megterhelik, úgy a mélységbe húzzák alá. És itt pedig arról van szó, hogy de mindezek fölött valami könnyedséggel, valami könnyed mozgással, egy szabadsággal ott van az Isten lelke. És ez a kettő mindjárt érintkezni fog. És abban a pillanatban, ahogy ez a kettő érintkezik, ott megszületik az élet. Tele van az életünk vérverítékes erőlködéssel. Megpróbáljuk megszelídíteni önmagunkat, a másik embert. Megpróbáljuk legyőzni a félelmeinket. Megpróbáljuk legyőzni a gonoszságot. Megpróbálunk legyőzni magányosságot. Mindennek nekifutunk. Véresre izzadjuk magunkat, és véresre verjük magunkat közben. És egyszer csak van egy ilyen örömhír, hogy de hát ott van a lélek a maga szabadságával. Az a lélek, amely arra vár, hogy valakire rászálljon, hogy valakit megragadhasson, hogy valakinek az életébe beleköltözzön és fel tudja oldozni ebből a kötelékből. Nem rajongói életérzés ez. Nem arról szól, mint amely sokszor gyülekezetekben is megjelenik, hogy most már nekünk semmi gondunk, most már élhetjük az életet, most már mi mindig csak egészségesek leszünk, és mindig minden szép és jó. Hanem arról szól, hogy ott van az a gondviselő lélek, amely az embert belevonja abba a szabadságba, amelyről mindig is álmodozott, és mindig is vágyott rá. Ahol tudom, hogy a lélek folyamatosan értem munkálkodik. Ahol tudom azt, hogy az én kinyögött imádságaim, a nehéz szavak, minden gondolattal megterhelve és rossz életérzéssel megterhelve, imádsággá formálódnak az Isten lelke által. Ahol tudom, hogy kinyitom a Bibliámat, és nem csak betűk lesznek benne, hanem ott lesz valami életre vezetés az Isten lelke által, mert üzenet lesz belőle. Ott, ahol nem emberi teljesítmény és retorikai teljesítmény lesz egy-egy ige hirdetés, hanem az Istennek az az üzenete, amelyen keresztül éltetni akar bennünket. Ahol az Isten meg tud szólalni, meg tud bocsátani, ahol meg tud hívni, ahol tud vigasztalni, ahol valóban tud bátorítani, ahol rendre tud vezetni engem. Nem lehet erőltetni és erőszakolni a lelket. Ez is olyan szépen benne van ebben a nagyon szép költői megfogalmazásában. Az Isten lelke ott lebeg. Te nem nyúlhatsz fel érte. Nem erőszakolhatod meg. Nem használhatod akármire. Nem ott jelenik meg, ahol te akarod. Nem azt csinálja, amit te akarsz. Hanem ott van függetlenül az Isten akaratával, az Isten jó indulatával, az Isten gondviselésével az életünk felett. Csak kérheted. Letérdelve, alázatos szívvel azt mondani, hogy tudod Istenem, az én életem is sokszor kietlen és puszta. És nagyon sok benne a mélység, az örvénylő mélység, amely engem is el akar veszíteni, és nagy sötétség van az én lelkemben is, mert nem látok mindig reménységet. És nem tudom, hogy a holnapi napnak a világossága az hogyan lesz általam produkálva. Az csak nálad van. Add a te lelkedet, és látni fogom. Add a te lelkedet, és élni fogok vele. Annyi szép imádság, zsoltár imádság, dicséret az énekeskönyvünkben mind-mind ezt énekli meg, és ezt próbálja tolmácsolni. És valahol ezt akarták elmondani azok a tanítványok, akik ebben a megragadottságban éltek, és nem törődtek azzal, hogy most őket részegeknek nézik, és nem foglalkoztak azzal, hogy ezzel milyen zavart okoznak a világban, hiszen megértették azt, hogy vagy az Isten lelkével, vagy sehogy. Vagy van az Isten lelkével élet, vagy nincsen élet ebben a földi világban. És nyilván, hogy az Isten lelkének vezetése egészen elvezeti az övét arra a szabadságra, amely aztán az üdvösségben valahol kiteljesül. Mi arra nézünk, arra tekintünk, és abba az irányba megyünk. És a lélek munkája gyümölcsei nélkül egyikünk sem fog odáig eljutni. Vagy az Isten lelkével, vagy sehol, vagy sehogy. Az Isten adja, hogy számunkra mindez létszükség legyen, hogy mindezt kérhessük, hogy alázatos szívvel valóban az életünk felett ott lebegjen az Isten megtartó lelke, amelyre minden nap szükségünk van. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől ezt most imádságban is.